4182024 január 2-a, és a vonalban itt van velem Martin Kovács Miklós, külgazdasági szakújságíró. Jó reggelt kívánok!
Minden jót mindenkinek!
És hát boldog új évet is természetesen, neked is és kedves családodnak is. Az jutott eszembe, mikor készültem a mai beszélgetésünkre, hogy ugye tegnap volt az újévi koncert Bécsből, én ezt igyekszem hagyományosan megnézni már viszonylag régóta, és hát a kommentátornak, most nem emlékszem hirtelen a nevére, de talán jobb is, sikerült összekevernie a Rákóczi indulót a Radetzky marssal, ami hát egy elég sajátos teljesítmény, és pont az jutott eszembe, hogy ilyenre azért a mesterséges intelligencia is képes, ugye?
Hát gondolom, hogy igen, hiszen jól tudjuk az évtizedek tapasztalataiból, hogy ami digitális, ami az internet forradalom kapcsán az életünkbe beköltözött, az bizony úgynevezett bugokat, tehát hibákat folyamatosan tartalmaz, és hát az egyik legnagyobb feladatuk a programozóknak, meg a különböző elméleti szakembereknek, hogy ezeket kiküszöböljék, és ilyen formán akár bizony még a mesterséges intelligencia is tévedhet, bár ennek a valószínűsége az azért elég alacsony.
Az Egyesült Államokban ugye elég gyakran téma a mesterséges intelligencia, az AI. Mik most a legfrissebb hírek ezzel a témakörrel kapcsolatban?
Hát valójában ugye kezdve attól, hogy a Biden kormányzat még ősszel egy, ha jól emlékszem, 90 oldalas hosszú szabályozásban és állásfoglalásban szólította fel, és ha úgy tetszik, instruálta az amerikai kormányhivatalokat arra, hogy hogyan minősüljenek a különböző mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlemények az ő munkájukban, a tevékenységükben. Tehát egy igen jelentős figyelem kíséri ezt a folyamatot. Ekközben az üzletben természetesen dübörög a mesterséges intelligencia. Már most lehet előzeteseket hallani arról, hogy a néhány nap múlva Las Vegasban kezdődő nagy elektronikai éves és hagyományos kiállításon, a CES-en majdnem minden, vagy nagyon sok minden mesterséges intelligenciához kapcsolódik a kínálatban, meg a bemutatókban. Úgyhogy igen, jelentős mértékben ott van a mindennapokban, olyannyira, hogy még sajátos módon a legfelsőbb bíróság, a 9 tagú tekintélyes taláros testület tavalyi évről szóló szakmai beszámolójában is igen jelentős szerepet kapott a mesterséges intelligenciához kötődő bírósági gyakorlat elemzése, illetve annak a figyelmeztetésnek a megfogalmazása, hogy tudnilik nem nagyon tudják elkerülni azt, hogy a jogi gyakorlatban használják a mesterséges intelligenciát. Hozzátette a John Roberts, aki a feje ennek a testületnek, hogy bizony lehetnek sokan az Egyesült Államokban olyanok, akiknek jól jön az a lehetőség, hogy mondjuk bíróság elé állva használják akár a védekezésben, akár egyéb argumentumokban a mesterséges intelligenciát, egész egyszerűen azért, mert adott esetben nincs pénzük, hiszen ez egy olyan terület az USA-ban, ami rendkívül sok pénzt emészt fel, ha valaki ügyvédet akar foglalkoztatni. És ugyanakkor persze rengetegen vannak, akik bőven sokkal kevesebbet keresnek annál, mint sem, hogy a ügyvédi megbízásokat megfogalmazhassák. Hozzáteszem, hogy bár nem jelentős vigasz, de idéntől 22 államban megfogalmazták, hogy a minimálbér a korábbi 7-25 dolláros órabérről 15 dollár körülire emelkedik, ami hát nem egy jelentős összeg a mai árviszonyok között az USA-ban, még akkor is az infláció végül is igen alacsony, de hozzáteszem, hogy még mindig több mint 20 államban továbbra is ezt a bizonyos 7-25-öt tartják, amiért adott esetben manapság már nem igen lehet kapni egy tisztességes burgert sem.
Pont az jutott eszembe, amikor hallgattalak, hogy azt hiszem, hogy jó 10 évvel ezelőtt történt a Budapesti Ügyvédi Kamara akkori elnöke, dr. Réti László, vele volt egy hosszabb beszélgetésem, és mondta, hogy hát igen, az Egyesült Államokban már jön. Akkor még talán a mesterséges intelligencia elnevezés is csak nagyon óvatosan létezett, de azt mondta, hogy gyakorlatilag már létezik ez a gépi intelligencia, és hát előbb-utóbb bizonyos területeken, jogterületeken megjelenik majd az ilyen típusú tanácsadás. Minden esetre maradjunk még egy picit a jognál, illetve a legfelsőbb bíróságnál, hiszen őket említetted. Nekik várhatóan komolyabb szerepük lesz idén, ugye, az elnökválasztás és a lehetséges kapcsolódó eljárások miatt.
Hát abszolút mértékben, hiszen ugye az egyik legközpontibb kérdés ebből a szempontból az, hogy 4 esetben szerepel vádlottként Donald Trump, a republikánus párt elég valószínű elnökjelöltje, és ezekben az esetekben a legkülönbözőbb módon a legkülönbözőbb megfogalmazásokban, valószínűleg még nem mesterséges intelligencia felhasználásával, olyan fellebbezések sorozata van az amerikai igazságügyi, ha úgy tetszik, futószalag lánckerekei között, hogy tudnélik, előbb-utóbb eljut majdnem minden a legfelsőbb bíróságig, hiszen általában az érintett felek egyike sem nyugszik bele abba, hogyha neki kedvezőtlen döntést hoznak az alsóbb szintű bíróságok, és hát maga Donald Trump, illetve az ügyvéd csapata folyamatosan igyekszik hátráltatni is, lassítani a folyamatot azért, hogy lehetőség szerint, ha az ő elképzelésük jön be, akkor az elnökválasztás utánra tolódjanak az aktuális perek. A remény részükről az, hogy akkor adott esetben, ha Donald Trump netántán megnyeri az elnökválasztást, amennyiben ugye nem sokára elnökjelölt lesz hivatalosan, akkor megbocsáthat magának, tehát amnestiában részesítheti saját magát. Szóval igen, a legfelsőbb bíróság voltak éppen kényes és időnként kínos helyzetben is találja magát, mert pillanatnyilag többségük eredetileg olyan hátszéllel érkezett a taláros testületbe, ami arra utal, hogy inkább a konzervatív nézetek mentén fogalmazzák meg álláspontjaikat, döntéseiket, de ugyanakkor persze nyilván azért az alapvető mértéket szem előtt kell tartaniuk, úgyhogy adott esetben ütközhetnek is a velük szemben megfogalmazott politikai elvárásokkal. Megjegyzem, maga az elnökválasztási folyamat az elkezd dübörögni, hiszen néhány nap múlva Iowa államban, ebben az agráriumáról is híres államban tartják a republikánus párton belüli első olyan előválasztást, amely inkább a politikai hagyományok alapján jelent meghatározó eredményt. Korábban többen már fölülírták ezeket az eredményeket, de most pillanatilag nagy érdeklődés kíséri ezt az előválasztást, mert ugye Donald Trump az én lovas az általános közvéleménykutatások szerint a republikánus párton belül, viszont az ellenfelei, főleg Nikki Haley és Ron DeSantis még nem adták fel, és megmérettetik magukat Iowában is, tehát adott esetben még lehet meglepetés is. Meglepetés már csak azért is lehet, mert ugye szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy bár itt a republikánus párti jelöltekről van szó, előválasztásról van szó, de rengeteg olyan demokrata érzelmű ember él Iowában is, akiknek pillanatnyilag nincs saját előválasztásuk, mert a demokrata párton belül nem Iowát választották az első előválasztásnak, hanem Dél-Karolinát, és ilyen formán, amennyiben netántán igyekeznek Donald Trumpot megakadályozni abban, hogy tényleges jelölt legyen, bejegyezhetik magukat a republikánus párt gépezetébe, és leadhatják voksukat Trump kihívóira. Szóval a szokásosnál bonyolultabb politikai képlet várható, mint ahogy általában is ez az idei elnökválasztási év, ez példátlan, korábban példátlan fordulatokat ígér.
Milyen kihívások várnak még itt a következő évben, egészen ugye a választásokig a Biden kormányzatra? Azért a 2023-as esztendő nem volt egyszerű.
Hát enyhén szóval nem volt egyszerű. Továbbra is ugye meg kell próbáljuk tartani magukat az elképzeléseikhez, amely szerint Ukrajnát erőteljesen igyekeznek támogatni, de elég erős az ellenszél a törvényhozásban, amelynek a pecsétje mindenféleképpen szükséges ahhoz, hogy a támogatás azon a szinten maradhasson, mint amilyenen korábban volt. Itt ugye a Biden kormányzatnak is figyelembe kell vennie, hogy az elnökválasztási évben Ukrajna támogatása még akkor is, hogyha adott esetben következetesnek tűnik, de kockázatosnak is, mert nyilván elképzelhető, hogy ezt az adót is felhasználják Joe Biden ellen a kampányban, mint ahogy mindent, ami csak elképzelhető és elképzelhetetlen, azt bevetnek ebben a csatában egymás ellen a szemben álló politikai felek, hiszen itt valóban olyan rendkívül nehezen értékelhető vagy megoldható helyzetekkel kell napi szinten foglalkozni, mint az Ukrajna mellett ugye a Közel-Keleten a gázai szituáció. Tehát valójában azt lehet tudni, hogy az amerikai diplomácia ezzel hangszeren játszik, mint globális nagyhatalom, miközben pont ezt a globális nagyhatalmi státuszát kihívások érik, de azért vannak szakasz sikerek, úgy tűnik, mert Argentínában például Milei elnök, a szélsőjobbos új elnöke az országnak bejelentette meglepetésszerűen, hogy kivonja az országot a BRICS együttműködéshez való csatlakozásból, ami már napirenden volt, tehát már csak a formális döntés van hátra tulajdonképpen ahhoz, hogy a Brazília, Oroszország, India, Kína és a Dél-Afrikai Köztársaság által alkotott csoporthoz hivatalosan csatlakozzon Egyiptom, Etiópia, Irán, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok. Argentina tehát kimarad, nyilván részben azért, mert ugye az új elnök a dollárt szeretné adott esetben hivatalos pénznemmé avanzsálni Argentinában, és ezzel az amerikai kötődés erősebb, és nem a rivális BRICS-hez csatlakozik, hanem megpróbál balanszírozni. A BRICS egyébként ugye már csak ezzel is érzékelhetően abszolút feljövőben van, hiszen amennyiben megtörténik a bővülés, a földlakosságnak 45%-át 3,5 milliárd ember tudhatnak magukénak, a kőolaj termelésből pedig 44%-kal részesednek.
Hát az egy egészen tisztességes mutató mind a kettő. Köszönjük szépen! Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságírót hallották az elmúlt percekben. és a nagyon boldog új évet kívánunk még egyszer, és nagyon sikereset.
Hasonlókat mindenkinek.